Ha van nálunk Biblia, akkor lapozzunk az Ézsaiás 39-hez. Ézsaiás könyve 39. fejezetéhez, mely Ezékiás király életének egyik sokat hanyagolt, keveset prédikált epizódjáról beszél nekünk. Ézsaiás 39. Egy hívő ember besötétedéséről lesz szó. Ézsaiás 39. Abban az időben Merodák Baladánnak, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt, de meggyógyult. Ezékiás igen megörült a követeknek, és megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt, az aranyat, a balzsamokat, a finom olajokat, és egész fegyvertárát, és mindazt, ami a kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában, és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt, messzi földről, Babilonból jöttek hozzám. Ézsaiás így szólt, mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt, mindent láttak, ami csak a palotámban van, semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor így szólt Ézsaiás Ezékiáshoz. Halld meg a seregek urának igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek egész a mai napig. Semmi sem marad meg azok közül. Ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás erre így válaszolt Ézsaiásnak, jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta, legalább az én időmben béke és biztonság lesz. Egy kevéssé ismert epizódja ez Ezékiás történetének. Ha valakiről, akkor Ezékiásról biztosan elmondhatjuk, hogy egy nagyon komoly hívő ember volt. Isten rendkívüli módon megáldotta őt. Salamonhoz hasonlíthatjuk őt. Valahol az a pompa, az a jólét, az a gazdasági sikerekkel tarkított időszak, amit Ezékiás átélt, ami Ezékiás király uralma alatt érvényesült, ez a salamoni dicskorszakhoz hasonlítható. Ezékiás Isten gyermeke volt, efelől semmi kétség sincsen. Néhány szót az előzményekről. Ha megfigyeljük Ézsaiás fölépítését, akkor ez az epizód, ez a tudósítás, ez Ézsaiás könyve szerint Ezékiás történetének a legutolsó epizódja. Tehát a végére teszi, szándékosan a végére teszi Ézsaiás ezt az egyébként valamivel korábban történt eseményt, és fölmerül a kérdés, hogy vajon miért? Egyáltalán miről van itt szó? Nos, tudnunk kell azt, hogy Ezékiás nem egy kezdő hívő ember. Ézsaiás beszámolója szerint kettő halál közeli élményben volt része. Kétszer kellett farkas szemet néznie a halállal, és Isten csodálatos módon megszabadította őt. Az első a Szanhérib ostroma volt. Amikor Szanhérib, majd ma fogjuk ezt a részt venni a királyok könyveiből, amikor Szanhérib körülvette Jeruzsálemet, végig pusztította Júdát, és már csak Jeruzsálem maradt hátra, hogy azt is bevegye és porig égesse, és akkor Ezékiás Istenhez kiállt, szorult helyzetében, és Isten csodálatos módon megszabadítja őt, és egész Jeruzsálemet Szanhérib seregeitől. A második halál közeli élmény pedig egy halálos betegség volt. Jött hozzá Ézsaiás, és megmondta, hogy meg fogsz halni, rendezd el a dolgaidat. És azt olvassuk, hogy Ézsaiás sír, és könyörög az Úrhoz. És aztán visszaküldi Ézsaiást, Ézsaiáshoz Isten, és megmondja neki a jó hírt, hogy meghosszabbítom az életedet, nem fogsz meghalni, még 15 évet élhetsz. Mondhatnánk így is, hogy Isten tejben, vajban fürözti ezt az Ézsaiást. Minden oka meg lenne arra, hogy teljes szívvel bízzon benne, ilyen megtapasztalások után. És nézzük meg, hogy mégis mi történik Ézsaiással. Mi történik itt? Jönnek ezek a követek Babilóniából. Merodák Baladánnak, Babilónia királyának a követei ezek. Néhány szót a történelmi háttérről. Babilónia egy icike-picike kis király, városállam volt, egy kicsike kis királyság abban az időben. Egyáltalán nem volt semmilyen meghatározó szerepe a világtörténelem színpadán, hiszen a világbirodalom az Asszíria volt. Az egész régiót, Mezopotámiát, Izrael földjét és szomszédait asszír birodalom fenyegette, asszír fenyegetettségnek voltak kitéve. És itt van ez a babiloni király, ez a Merodák Baladán, akinek ebben az iszonyatosan feszült történelmi helyzetben sikerül leráznia magáról az asszír birodalom igáját. Ez egy csodának számított. Hihetetlenül ügyes hadvezér lehetett és uralkodó, hogy sikerült kivívnia a függetlenségét ebben a hihetetlenül feszült történelmi időszakban, és teljesen lerázta magáról Asszíriát, az asszír uralom igáját. Ez az az időszak, ez az a néhány év, ami alatt Merodák Baladán, ez a sikeres uralkodó és hadvezér meglátogatja Ézsaiást, aki fél és retteg az asszír seregektől. Ez valószínűleg egyébként a Szanhérib ostroma előtt játszódik ez a történet, de Ézsaiás ezt látta jónak utolsóként megemlíteni az ő beszámolójában. A lényeg az, hogy jön egy hadvezér, jön egy király Ézsaiáshoz, aki az asszír fenyegetettségtől remeg és retteg. Mit olvastunk, miért jön hozzá? Hoz neki ajándékot, de miért? Mert hallotta, hogy csodálatosan meggyógyult. Hallott Ézsaiás csodálatos gyógyulásáról. Úgy látszik, az egész világon híre ment. Bizonyára azért, mert volt ennek egy kísérő jelensége, tudja valaki, hogy hogyan erősítette meg Isten Ézsaiást, hogy meg fog gyógyulni, és kap még 15 évet. Napórán visszament az árnyék 15 fokot. Vagyis, ugye valami kozmikus jelenség lehetett, a nap elkezdett, illetve a Föld, mintha az ellenkező irányba kezdett volna elforogni, 15 fokkal elfordult, amit bizonyára az asztrológiában egyébként különösen is járatos babiloni bölcsek azonnal észrevettek, észleltek, és elkezdték kutatni ezt a jelet, hogy mi lehet, mi lehetséges. Egy helyen olvassuk azt, hogy jöttek a babiloni követek, a jel miatt, ami a Földön esett, így áll a Krónikák könyvében. A jel miatt jöttek, és megtudták, hogy ez a jel azért volt, mert Isten meggyógyított egy királyt ott a távoli Júdában. És mennek fölkeresni ezt a királyt, hogy ki lehet ez a király, akit ilyen csoda folytán és ilyen jelek kíséretében gyógyított meg Isten. És ki ez az Isten? Ki ez az Isten, aki ilyen csodákat tesz? Jönnek ezek a babiloni követek, és ha az előző fejezetet nézzük, akkor láthatjuk azt, hogy sokan látogatták meg Ézsaiást, de valamiért ez az Ézsaiás, ez a babiloni követeknek örül meg hihetetlen módon. Miért örül ennyire? Miért kezd el ilyen hevesen dobogni a szíve Ezékiásnak, hogy meglátja Merodák Baladán követeit, akik Babilóniából jöttek? Vajon miért? Miért jön ennyire tűzbe az Ezékiás?
Neki sikerült, hogy elhagyja.
Így van. Hoppá! Itt egy vezér, itt egy király, akinek sikerül szembeszállni az asszír birodalommal, és győzött, ez még jó jöhet nekünk. Ez a kapcsolat, ez a szövetség. És azt olvassuk, hogy mindenét kitárta Ezékiás a babiloni követek előtt. Azt mondja Ézsaiás, hogy nem maradt semmi az én birodalmam, amit meg nem mutattam volna nekik. Mindenemet megmutattam, a palota kincseit, a templom kincseit, a fegyver arzenálomat. Mindent láttak a babiloni követek. Miért? Miért? Mi volt ennek az üzenete a babiloni követek felé, Ezékiás részéről? Ha megsegítesz engem, amikor majd jönnek az asszírok, akkor ez mind a tiéd lehet. Honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk, hogy nem Ezékiás az első, aki kész ezt a lépést megtenni, nem ő az első, aki kész odaadni, oda dobni a palota és a templom kincseit egy politikai szövetségesnek, aki majd megvédi őt az ellenségtől, aki majd megvédi őt a veszélytől, a veszedelemtől, a támadástól. Mire vágyott? Mire vágyott Ezékiás? Tessék? Nagyon jó. Mi volt az ő szíve vágya? Mi volt az ő legfontosabb vágya? Béke és biztonság. Béke és biztonság. Nyugalom és biztonságot akarok minden áron. És ki fogja megadni nekem ezt a nyugalmat és biztonságot? Ezt a minden? Merodák Baladán. Merodák Baladán. Nem az Isten, hanem Merodák Baladán. Ezékiás, ez a nem kezdő hívő, az Isten sokszorosan megáldott gyermeke egyszer csak leveszi a szemét. Egy gyenge pillanatban, a nagy nyomás alatt leveszi a szemét Istenről, és elkezd horizontálisan tájékozódni, és meglát egy embert, meglát egy királyt, meglát egy politikai hatalmat, egy vezetőt, akiben meglátja a szövetségest, meglátja az ő védelmét, az ő biztonsága és nyugalmának a garanciáját. Nem csoda, hogy Ézsaiás jön, és mondhatjuk azt, hogy lehűti őt. Lehűti őt, figyeljük meg, hogyan beszélgetnek egymással Ézsaiás és Ezékiás. Ekkor Ézsaiás proféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás pedig így felt, messzi földről, Babilóniából jöttek hozzám. Ekkor ezt mondta Ézsaiás, és mit láttak a palotádban? Mindent láttak, ami csak a palotában van. Semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. És ekkor így szólt Ézsaiás Ezékiáshoz, halld meg a seregek urának igéjét. Ennek is jelentősége van, hogy így nevezi Isten. Ja, ő a seregek ura. Ő a hadseregek ura. Ő az, akinek a seregei minden földi hadsereggel szemben túlerőben vannak. Te pedig itt lepaktálnál ezzel a babiloni királlyal. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez a babiloni függetlenség nem tartott tovább néhány évnél. Babilon csillaga, Merodák Baladán csillaga igen hamar leáldozott, és újra az asszír birodalom egyik tartományává, megszállt tartományává lesznek, de ezt Ezékiás nem tudja előre. Ezékiás csak azt látja, hogy itt van ez az ember, ennek valami sikerült, amire én is vágyom, és majd ő vele együtt sikerülni fog. Majd őtőle megkapom a védelmet, a biztonságot, a nyugalmat. Tudjátok, ez olyan, mintha egy mai kontextust vegyünk alapul, mintha mondjuk lenne egy hívő fiatal, aki nagyon vágyik egy társra. És egyszer csak az ifiben, vagy az iskolában, vagy a munkahelyen feltűnik egy lány. Egyből elkezd dobogni a szíve, első látásra bele szeretnek egymásba, csak hát kiderül arról a lányról, hogy nem hívő. Nem hívő. Nincs semmi köze Jézus Krisztushoz. A Biblia világosan megmondja, hogy mi köze hívőnek hitetlenhez. Ott a hangosan villódzó sziréna, pirosan villog, felemásiga, mi köze hívőnek hitetlenhez. És a fiatal mégis megy tovább, és mégis egyre jobban bele lovalja magát ebbe a kapcsolatba, megnyitja mindenét, az egész szívét kitárja előtte, de ott villog a lámpa, mint Ézsaiás volt, mint ami, ahogy Ézsaiás lámpája villogott Ezékiás számára. Vigyázz, nem az Úrtól van, nem kedves az Úr előtt. Miért lelkesedsz mégis ezért a szövetségért, ezért a lehetséges, potenciális szövetségesért? Miért hoz tűzbe? Hát mi köze hívőnek hitetlenhez? Ne tedd! És Ezékiás azt mondja, hogy de nekem ez kell. Nekem Merodák Baladára van szükségem. Ő fogja megadni nekem azt a nyugalmat és biztonságot. És erre megmondja neki a Ézsaiás kerekperec, az a babiloni birodalom, akibe te most a bizalmadat helyezted, fog elhurcolni mindent a te házadból, amit most megmutattál. Ő fog kifosztani téged. Ő viszel mindent, ami neked drága, amit gyűjtöttél, és amit az elődeid gyűjtöttek. Teljesen ki fog fosztani téged az, akiben bízol. És ilyen a bálványimádás, ilyenek a mi bálványaink. Mindenünket készek vagyunk odaadni érte, azért, hogy az a bálvány, az a valaki vagy valami megadja nekünk azt, amire a szívünk mélyén a leginkább vágyunk, ez lehet ugyanúgy a biztonság egy kapcsolatban, ugye például érzelmi, egzisztenciális, anyagi biztonság. Lehet a nyugalom, a békesség, a fontosság, az elfogadás, a boldogság, bármi, a siker. És kinek mi a gyengéje, kinek mi az a dolog, az a személy, aki ilyen nagyján nőtte ki magát az életében, akiben így vagyok hajlandó bízni, és szinte lecserélni Istent erre a valakire, vagy valamire. Az Istennel való kapcsolatomat is kockára tenni, azért, hogy attól a bálványtól megkapjam azt, amire vágyom. Mi ez? Mi ez a dolog a te életedben? Mi ez, vagy ki ez a személy a te életedben? És azt mondja ez Ézsaiás, hogy ez a valami, ez a bálvány, ez ki fog fosztani téged. A vége az, hogy kisemmizve, kifosztva, teljesen leamortizálódva, ott fog hagyni téged cserben az útszélén. A bálványnak ez a jellemzője, mindent ígér, keveset ad, és a végén mindenedet elveszi. Ez egy folyamat, és ez kerekperec megmondja Ezékiás Ézsaiásnak. Lehűti őt, kilátásba helyezi ezt a veszedelmet, elmondja, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha te Babilonban bízol, Isten helyett, az élő Isten helyett, ha ő a te szövetségesed, az élő Isten helyett. Volt egy hölgy, akit ismertem, Zsuzsának hívták, neki a gyengéje a férfiak voltak, és egyik kapcsolatból a másikba ment. Egy ilyen igazi csélcsap, férfi falu nő volt, és amikor a lelkész, az egyik lelkész barátom beszélgetett vele, akkor elmondta ez a nő, Ugye a férfiaktól ugyanezt várta, mint Ezékiás a babiloni követektől, biztonságot, biztonságra vágyott, biztonságra és elfogadásra. És amikor nem kapta meg úgy, ahogy arra vágyott, akkor jött egy újabb kapcsolat. Nem Istenhez fordult oda, hanem ment egy másik férfi után. A talán majd ő megadja nekem azt, amire vágyom, úgy, ahogy én arra vágyom. És így jöttek sorra a férfiak, még végül teljesen ki nem égett. Egy teljesen kiégett férfi falu nő volt ő. És figyeljük meg, mi Ezékiás reakciója, amikor Ézsaiás megmondja, hogy mi fog következni a te báványimádásodért. Mi lesz a következménye annak, hogy te Babilonban bízol? Mindenedet elhordják, kifosztanak téged. Mit mond erre Ezékiás? De jó, csak az én időmben békesség és biztonság lesz. De hát elviszik a fiaidat, lemészárolnak mindenkit, kirabolják a palotát. Nem baj, nem baj, az én időmben békesség és biztonság legyen. Csak most biztonság, békeiben és biztonságban legyek. Nem érdekel, hogy mi történik a családomban, nem érdekel, hogy milyen pusztulást hozok a saját környezetemre azzal, hogy Isten helyett valaki vagy valami másban kezdek el bízni. És várok tőle biztonságot és békességet. Utánam a vízözön történjen, ami történik az utódaimmal, a családommal, az a lényeg, hogy én megkapjam azt, amire vágyom. És majd Merodák Baladán az, meg fogja adni nekem Ézsaiás. Tudd meg, mi ez, ha nem önzés? Mi ez, ha nem önzés? Ez az Ezékiás, ez végtelenül önző. A báványimádás végtelenül önzővé tesz bennünket. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy amikor az ember önzővé válik, akkor válik báványimádóvá. Amikor csak az számít, hogy nekem jó legyen. Amikor ez az élet csak rólam szól. És nem érdekel, hogy mi lesz a következménye annak, hogy én elérjem a célomat, milyen pusztulással jár az. Az a lényeg, hogy én megkapjam azt, amire vágyom. Világossá válik tehát, hogy Ezékiás szívével van baj. Ezékiás szívével van baj. Nagyon nagy baj van Ezékiás szívével. Miért jöttek a követek Ezékiáshoz? Miért jöttek a követek Ezékiáshoz? Itt ugye azt olvastuk, hogy azért, mert hallották, hogy meggyógyult. De van egy másik olvasata ennek a tudósításnak. A 2 Krónika 32-31-ben azt olvassuk, ha vannak párhuzamos tudósítások, párhuzamos leírása is egy történetnek, akkor érdemes azokat is elolvasni, mert egy egész új megvilágításba kerül a történet. 2 Krónika 32-31-ben azt olvassuk, és magára hagyta az Úr Ezékiást a babiloni követek dolgában. Miért? Hogy megtudja, hogy mi minden van a szívében, egészen szó szerint, egészen pontosan így szerepel az ősi szövegben, hogy mi minden van az ő szívében. Vagyis miért jöttek a követek? Babilonból? Akkor, amikor Ezékiásnak nagyon jól ment a dolga? Azért, hogy Isten próbára tegye őt, hogy leleplezze az ő szívét. Hogy leleplezze az ő szívét. Miért jön egy hitetlen társ jelölt az én életemben? Miért nem véd meg Isten az ilyen kapcsolatoktól? Azért, mert próbára akarja tenni a szívemet, a hitemet, a bizalmamat, hogy valóban benne bízom-e minden körülmények között, mindennek ellenére. Hogy még mindig Jézus él a szívem, vagy már elfordult tőle, és egy-egy ilyen helyzet csak arra jó, hogy kihozza azt, nyilvánvalóvá tegye azt, ami a szívemben már ott van. Nem akkor fog elfordulni a szívem Istentől, amikor belesétálok ezekbe a kísértésekbe, hanem azt fogja megmutatni, hogy a szívem már elfordult Istentől, hogy belesétálok a kísértésbe. És ezt leplezi le Isten azzal, hogy megengedi, hogy ezek a babiloni követek ott legyenek. Olyan, az ősi szöveget nézve, ez körülbelül olyan, mintha Isten így hátra lépett volna. Eddig körbevette Ezékiást, elhalmozta az ő szeretetével, áldásaival, jönnek a babiloni követek, és akkor egy picit úgy hátralép, és figyeli, hogy mi történik. Elége Ezékiásnak az a rengeteg áldás, amiben dúslakodik, az Isten szeretetének az a sok-sok pecsétje, hogy bízzon Istenben, hogy azt mondja, hogy Uram, nagy a kísértés, olyan kézenfekvő, olyan nyilvánvaló, úgy egymásra találtunk, hirtelen azonos hullámhosszon vagyunk, megosztottuk egymással mindenünket, de tudom, hogy nem hívő. Tudom, hogy nem a tiéd, és ezért nem megyek tovább, és nem akarok szövetséget kötni velem. Hát ezért jönnek a kísértések, és ezért jönnek a próbák, nekünk van szükségünk rá. De kiderül, hogy Ezékiás nem csak önző, hanem hihetetlenül büszke is. A 2 Krónika 32-24-25-ben azt olvassuk, hogy Isten meggyógyítja Ezékiást, de nem volt hálás a gyógyulásáért. De nem volt hálás a gyógyulásáért, mert felfúvalkodott magában. Felfúvalkodott magában. Bemutatja a Krónikák könyvének írója Ezékiás szívét, az, hogy mi zajlik Ezékiás szívében. És ez azért fontos, mert Isten azt akarja, hogy mi is meglássuk azt, hogy mi zajlik a mi szívünkben. Mert Istennek a szívünkre van szüksége. Isten a szívünket akarja megnyerni, nem csak az engedelmességünket, hanem a szívünket. És ha ővé a szívünk, akkor menni fog az engedelmesség is. És itt leleplezi Ezékiás szívét, tele van önzéssel, büszkeséggel. Miért fuvalkodott fel? Miért bízta el így magát? Miért vált ennyire elbizakodottá? Attól a sok jótól. Ugye? Attól... Vagy azt gondolta, hogy olyan jól imádkozott, vagy azt gondolta, igen, hogy Isten úgy meghallgatja őt, imádkozik, meghallgatja, elhalmozza őt áldásokkal, és észre se vette Ezékiás, hogy az a sok jó, amivel Isten megáldotta őt, az őt büszkévé, felfúvalkodottá tette. Ugye, hát megy ez már nekem, nézd meg, hú, milyen komoly hívő vagyok, mennyire megáld engem Isten, hát persze, megy ez már rutinból is. És jön egy ilyen banánhéj, ami Ezékiás nagyon csúnyán elcsúszik. Nagyon csúnyán elcsúszik, mert a szívében felfúvalkodottá vált. Büszkeség, önzés, felfúvalkodottság, bálványimádás. Hú, de mekkora sötétség van Ezékiás szívében. De a történet nem ezzel ér véget. Milyen jó, hogy nem csak az Ézsaiás 39. fejezetét láthatjuk, hanem a 2 Krónikák beszámolóját is, melyben a 32. fejezet 26. versében azt olvassuk, hogy de Ezékiás király megalázta magát. Megalázta magát. És lehetséges, hogy ezért nem jött az a rengeteg csapás, amit Ézsaiás kilátásba helyezett már Ezékiás idejében. Mert Ezékiás megalázta magát. Hát nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelenthetett, hogy mit mondhatott el Istennek, amikor megalázta magát, de én összeállítottam egy imádságot, amit ha én lettem volna Ezékiás, és mindezt látva, ami az én szívemben van, amit a Biblia itt bemutat Ezékiásról, akkor én elmondtam volna Ezékiás helyében Istennek, ami által megalázhattam volna magamat. Valahogy így hangozhatott, vagy így kellett volna, hogy hangozzon Ezékiás bűnvalló imája. Uram, kegyelmez nekem! Rettenetes bűnt követtem el ellened, és igen nagy pusztulást hoztam az én családomra és egész népemre. Az én engedetlenségemmel és bálványimádásommal, önzésemmel és büszkeségemmel. Kérlek, bocsáss meg, hogy egy emberben bíztam, hogy Merodák Baladántól vártam nyugalmat és biztonságot, és nem benned bíztam. Pedig megvan írva, hogy átkozott, aki emberbe veti bizalmát, az Úrtól, az ő Istenétől pedig elfordult az ő szíve. Ó, Uram, bocsáss meg, hogy nem hittem el, hogy te vagy az én biztonságom és nyugalmam egyedüli végső forrása, hogy te tudsz egyedül megvédeni minden fenyegetéssel szemben. Bocsáss meg, hogy nem hittem el, hogy te tudsz egyedül úgy gondoskodni rólam, ahogy nekem arra szükségem van. Bocsáss meg önzésemet, hogy ennyire minden áron ki akartam magamnak csikarni a nyugalmat és biztonságot, mert úgy gondoltam, nekem ez alanyi jogon jár, kerül, amibe kerül, még akkor is, ha ez mások életébe kerül. Bocsáss meg büszkeségemet, hogy azt képzeltem, én tudok magamról gondoskodni, hogy nélküled, rajtad kívül is tudok nyugalmat és biztonságot találni. Kérlek, könyörülj rajtam, bűnös emberen, és kegyelmezz meg nekem. És ha egy új szövetségi hívő emberről lenne szó, akkor talán így lehetne folytatni az imádságot. Köszönöm, hogy Jézusért, ezekért a szörnyű következményekkel járó bűneimért is meghalt. Hogy Jézus ezekért a szörnyű következményekkel járó bűneimért is meghalt. És köszönöm, hogy ezért is teljes bűnbocsánatot, tiszta lelkiismeretet kaphatok tőled, és egy új, tiszta lappal indulhatok. És hogy te, Atyám, Jézus Krisztusért minden bűnöm ellenére kimondhatatlanul szeretsz, és nem vontad meg a bizalmadat tőlem. Bocsáss meg, hogy ezt nem hittem, és ezért másnál kerestem nyugalmat és biztonságot. Másnál próbáltam megelégülést találni, és kérlek, adj élő hitet te benned. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Ez azért fontos, hogy lássuk, hogy milyen, hogy nézhetett ki Ezékiás imádsága, mert nagyon sokszor, amikor mi bűnt vallunk, csak a felszíni bűnt valljuk meg. Csak arról szoktunk beszélni, hogy Uram, bocsáss meg, hogy loptam, hogy hazudtam, hogy paráználkodtam. Azt a látványos, nyilvánvaló bűnt valljuk csak meg. Igen, de ennek a bűnnek vannak mélyebb rétegei is. Ott vannak mögötte a báványaink, a báványimádásunk, ott van az önzésünk, büszkeségünk, és amikor mi csak a felszínt kozmetikázzuk, csak a felszíni bűneinket valljuk meg, csak azzal foglalkozunk, de nem megyünk le a gyökeréig a problémának, nem végzünk gyökérkezelést, akkor az a bűn újra meg újra vissza fog jönni. És Jézus azt mondja, hogy evezz a mélyre Ezékiás, vald meg báványimádásodat, büszkeségedet, önzésedet is, a hűtlenségeden túl. Úgy gondolom, nem vagyok egyedül azzal a dilemmával és harccal és nehézséggel, hogy az életemben nagyon sokszor Isten jó ajándékai válnak báványokká. Olyan jó vagy semleges dolgok, mint család, társ, gyerek, siker, munka, egészség, karrier, stb., amelyek jó dolgok, amelyek szükséges dolgok, és mégis Isten pótlékokká tudnak válni az életünkben. Hogyan védekezhetünk ez ellen? Calvin azt mondta, hogy a szívünk egy bálványgyár, egy bálványgyártó üzem. Hogyan védekezhetünk az ellen, hogy Isten ajándékai, vagy a bennünket körülvevő jó és semleges dolgok bálványjá-e nőjék ki magunkat az életünkben? Térjünk vissza erre a zsuzsára. Ez a zsuzsa annyira kiégett attól a rengeteg kapcsolattól, amik széttépázták az életét, hogy egy nap ő is találkozott Jézus Krisztussal. Eljutott oda, hogy nincs más, csak Jézus. Ő már nem bízik senkiben. Ő már nem is kell senkinek. Csak egy valakinek, Jézus Krisztusnak. És amikor ezt megismerte és elhitte, ezt a csodálatos igazságot, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiért, az ő paráznaságáért, az ő hűtlenkedéséért is meghalt, az életét adta, akkor ennek az asszonynak megváltozott az élete. Kivirult, újra boldognak érezte magát. És amikor ez a lelkész ismerősöm beszélgetett vele a megtéréséről, megkérdezte tőle, hogy és Zsuzsa, árulja már el, akkor maga nem is ismerkedik többé. A férfiak teljesen kikerültek a figyelme középpontjából. Erre Zsuzsa csak annyit mondott, hogy nem, nem, továbbra is nyitott szemmel járok, figyelem az Úr vezetését, de akárhányszor találkozom egy olyan férfival, akitől megdobban a szívem, és akit borzasztóan szimpatikusnak és vonzónak találok, mindjárt elkezdek prédikálni a szívemnek, fékezem a szívemet, és azt mondom magamban, igen, szimpatikus ez a férfi számomra. Lehet, hogy elkezd majd udvarolni nekem. Lehet, hogy beleszeretek. Lehet, hogy hozzá is fogok menni feleségül. Lehet, hogy jó fér lesz. De tudomásul kell, hogy vegye, hogy sohasem lesz az életem. Mert az én életem Krisztus. És senki más nem veheti át ezt a szerepet az én életemben. Mert az én életem Krisztus. A Kolossé 3-ban olvasunk erről. Ez volt az az ige, amire Zsuzsa megtért. Az erről szóló prédikációra. Kolossé 3. Figyeljük, mit ír Pál. Kolossé 3:3. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Krisztus, a mi életünk. Krisztus, a mi életünk. Ő benne kaptunk meg mindent. Azt mondja Pál a római levélben. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt, ő benne, mindent mi nekünk. És ha valaki ezt elhiszi, hogy Jézus Krisztusban nekem mindenem megvan, amire vágyok, akkor minden más a helyére fog kerülni az életében. Így védekezhetünk az ellen, hogy bárki vagy bármi Isten pótlékká váljon, és Isten helyébe kerüljön az életünkben. Ezt mondjuk, fontos vagy nekem, de soha nem leszel az én életem, mert az én életem Krisztus. És én őt nem fogom senkire és semmire lecserélni. Imádkozzunk. Ó, mennyei atyánk, bizony megvalljuk előtted, hogy mi is akkor szoktuk a legnagyobbat esni, amikor nagyon jól mennek a dolgok. Amikor dúslakodunk a te áldásaidban, amikor elhalmozol bennünket, amikor körbeveszel a te szereteteddel, és szinte a föld fölött járunk. És ekkor jön ez a banánhéj, ekkor jön ez a próba, az a kísértés, és Urunk, te tudod egyedül készé tenni a mi szívünket erre, hogy el ne forduljunk tőled, hogy akkor is megmaradjunk, akkor is higgyünk és bízunk te benned. Jézus Krisztusunk, te védj bennünket az ördög minden támadásától, te védj bennünket a hűtlenkedéstől, az önzéstől, a büszkeségtől, a báványimádástól. Urunk, szeretnénk megmaradni te benned. Te vagy az életünk, és kérünk, hogy maradj is a mi életünk. És így beszélj tovább velünk, beszélj a szívünkre egész nap, Jézus Krisztusért. Amen.